Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Bárki, aki dolgozott iskolában, vagy ismer pedagógust, legyen az tanító vagy tanár, tudja, hogy gyakran stresszesek, kimerültek, és hát azt is mondhatjuk, hogy nagyon sokan közülük sokszor a határon vannak, és alig várják már a következő iskolai szünetet, és nem azért van ez így, mert nem szeretnek dolgozni, hanem azért, mert emberekkel dolgoznak, és kifárasztja őket. Jelentések vannak arról, hogy évről évre nő a munkának a volumene, egyre több papír van, amit a tanároknak, pedagógusoknak ki kell tölteniük, növekedtek a különböző iskolai szempontok, amelyeket figyelemmel kell kísérjenek, nagyobb a felelősség, amit vállalniuk kell, több a kötelességük, a kötelezettségük is a tanároknak. Egy szóval, stresszesek a tanárok. A múlt héten beszéltünk arról, hogy a jelenlegi iskolai rendszer, a jelenlegi iskolák, azok stresszforrást jelentenek a diákok számára, és elhangzott az, hogy ugyanilyen stresszforrást jelentenek a tanárok számára is. A mai műsorban, a mai napra készben a tanárokra koncentrálunk. Dr. Fritz Szabolcs, egyetemi oktató, iskolai tanácsadó a vendégem. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm szépen a meghívást is.
Vannak felmérések arról, hogy stresszforrást jelent az iskola is a tanároknak, nem csak a diákoknak jelent stresszforrást. Még mielőtt a számokba belebonyolódnánk, beszéljünk arról, hogy miért jelent kötelezően stresszforrást az iskola a tanárnak? Vagy kell-e kötelezően stresszforrást jelentsen? Nyilván nem, de hogy a jelenlegi iskolarendszer szinte kivétel nélkül stresszforrást jelent minden tanárnak.
Igen, ez jó, ez a felvetés. Azt is hozzá szeretném tenni, hogy önmagában ez a, amikor azt mondjuk, hogy stresszforrás, azért ez két irányba mutat, mert minden olyan munkahely, ahol teljesíteni kell, teljesítménymérések vannak, az ugye egyrészt stresszforrást jelent, és igazából az a fontos, hogy adott stressz mennyiséggel van elég stresszkezelési képességem, kompetenciám, hogy azokat kezeljem. Egy picit visszalépnék, és ez jól fogja tükrözni azt, hogy mi a meghatározó, vagy miért bizonyos típusú munkák jobban megterhelik az emberi személyiséget, és ez egészen oda kell visszamenjünk, ahol a kiégésnek a kutatásai és a kiégésnek az első írásai megjelentek. Abban az időben az orvosoknak a munkáját vizsgálták, és azt tapasztalták, hogy nagyon nagyfokú kiégés jellemző a medikális szakemberek körében, tehát az orvosok és az ápolók körében, és először azt gondolták, hogy nagyon traumatikus dolgokat látnak, és hogy valószínűleg ez lehet a gond, és egyre inkább kiterjedt a kiégés szindrómának a kutatása egészen addig, hogy ma azt látja a szakma, hogy ott, ahol emberekkel kell foglalkozni, ahol nem algoritmizálható a munka, ahol változó kihívások vannak, ahol a személyiségünket bele kell vinni a munkába, ahol a munkaeszközünk nem egy fizikai tárgy, hanem maga a személyiségünk, ott mindig sokkal nehezebb helyt állni, sokkal hosszabb a rekreációs idő, sokkal inkább oda kell figyelni a munkavégzés minőségére. Még mondok még egy fontos faktor, hogy, és ez közelít a tanárokhoz is, hogy ezekben a munkákban, ezekben az emberekkel való munkában sokszor, és a tanári szakma ilyen, nagyon nehezen lehet konkrét sikerélményeket felmutatni rövid távon. Tehát ezek olyan tényezők, amik miatt a tanári szakma nagyon sajátos, nehezen kap pozitív megerősítést, pozitív visszacsatolást, és ezek alapvetően újra kódnak le az emberi személyiségen, hogy ezekből a rekreációs idő, a vakációk, a délutánok, ugye naponta hazamegyünk a családunkhoz, ahol próbálunk feltöltődni, ezek nem mindig elégségesek. És valamennyit, és itt kezdődik a kiégés szindróma, mindig elhasználunk pluszba a meglévő energiánkból. Tehát az embernek, és itt gondoljanak bele a hallgatók, és ez mindenkire érvényes, hogy van egy energiaháztartásunk, ha jól vagy egyensúlyban van az életünk, akkor annyi energia jön be az életünkbe, amennyi ki is megy, vagy jó esetben, hogy még több energiát is kapunk a családtól, munkahelytől. A tanárságban, vagy egy iskola keretében, amikor mint rendszerről beszélünk, az a kérdés, hogy egy tanár életében több energia jön ebbe, vagy kevesebb, mint amennyi a rendelkezésére áll. Onnantól kezdve, hogy elkezdi felélni a tartalékait. Otthonról hol hozza be az iskolába a lelki energiákat, mert az iskolában nem kap pozitív megerősítést, nincs sikerélménye. Onnantól kezdve azt gondolom, hogy egy viszonylag egyenes út vezet a kiégéshez, és ez úgy csapódhat le a tanár életében, hogy stresszesnek, nyugtalannak, feszültnek érzi magát. Tehát talán ez fontos, hogy mindjárt a számokról beszélünk, hogy ez egy nagyon sajátos képe a tanárnak, mint szakmának.
Egyébként a tanárok bevallják azt, hogy ők stresszesek, ők a kiégés szélén állnak, vagy a kiégés felé haladnak, vagy pedig szégyen azt mondani, hogy számomra stresszes ez a munka?
Jó ez a kérdés, én kicsit azt érzem, hogy ugyanúgy vagyunk, mint amúgy Romániában a pszichológusokkal, a mentális betegségek kapcsán, hogy igyekszünk, ameddig csak lehet racionalizálni, hogy egy kicsit fáradt vagyok, most sok órán van. Miközben ez az egész összeáll egy történetté, ami akár kiégésnek is diagnosztizálható állapot lehetne. Azt is el kell, hogy mondjam, még mi azért számokról beszélünk, hogy igazából örülök, hogy ezt így mi beszélünk róla, de maga a rendszer meglehetősen kevés alkalommal kérdezi meg a tanárt, hogy ő hogy érzi magát. Nagyon furcsa az, hogy mondjuk nyugaton például egy tanár betegszabadságra elküldhető, kiírható kiégés szindrómával nálunk a rendszerben, ez nem egy elérhető állapot. Tehát mintha a rendszer is azt sugározná a tanárok felé, hogy ez nem egy legitim állapot, hogy ez ennek ettől egy hangsúlytalan kérdésé válik a tanároknak a lelki jóléte. Én azt gondolom, hogy a hétköznapokban, a tanáriban, a tanári beszélgetésekben, a tanárok egymás között a tüneteket bármikor felvállalják, és nagyon sok panasz jön elő ezekben a beszélgetésekben. Csak nem fogalmazódik meg, vagy nem segítünk megfogalmazni nekik, pedig ez fontos volna, hogy ez a kiégés felé vezető útnak egy valamilyen állomása. Ez fontos lenne ahhoz, hogy utána tudjunk hatékonyan a tanárok mentális egészségével foglalkozni. Nem láttam még olyan intézményt, iskolát, akinek lenne a tanárok szempontjából kiégés stratégiája. Pedig ez iszonyatosan fontos, hogy egy iskola számára a taneszközökön, a didaktikai eszközökön kívül a tanár, mint humán erőforrás a legfontosabb tőkéje. És ebből a szempontból nincs ilyenfajta menedzsment tudatosság az intézményekben, hogy az a tanár, az a címzetes tanár nálam lesz 50 évig. Nem szabad hagynom, hogy kiégett pedagógussá váljon, milyen tanár lesz, milyen generációkat fog felnevelni 40 évig, 50 évig, ha abba az osztályba heti többször egy kiégett pedagógus megy. Tehát ez megint kicsit befektetés a jövőbe, és hogy erre szerintem érdemes lenne úgy odafigyelni, többet megkérdezni a tanárokat, hogy érzik magukat, felismerni azt, hogy felismertetni a tanárokkal, hogy ők rajta vannak a kiégés felé vezető úton, igen vagy nem, és közösen tegyünk azért, hogy mentálisan, lelkiekben jól érezzék magukat.
Van egy 2021 márciusa és májusa között készült felmérés, amelyben 5227 pedagógust kérdeztek meg, 69%-uk vidéki és 31%-uk városi ezeknek a pedagógusoknak, és az derül ki a felmérésből, hogy 80%-uk érzi úgy, hogy a munkájának semmiféle pozitív hatása nincs az ő mentális egészségére, de egy másik adat ebből a felmérésből, hogy 36%-uk egyedül érzi magát a munkájában, a munkavégzés során, és nyilván ebben az a furcsa, hogy, ott van, gyerekekkel foglalkozik, kollégákkal van körülvéve, és mégis egyedül érzi magát. 32%-uk mondja azt, hogy a pozitív hatással van a munkája a mentális egészségére.
Így van. Én nagyon örülök, hogy pont ezeket az adatokat választotta ki a szerkesztő, és különösen ezt a tanári egyedüllétnek az érzését. Mert pont ez az egyik sztereotípia szerintem, hogy a tanárság az azért könnyű, mert fiatalok között vagyunk, a filmekből is ez marad meg, hogy ilyen laza beszélgetések a tanáriban, ahol ilyen vidáman, jókedven bemegyünk az órára, ahol mosolygós fiatalok fogadnak minket. És szerintem ez a kutatásban pont az az egyik fontos szempont, hogy megpróbálja ezt a sztereotípiát leépíteni. Romániában olyan rendszer alakult ki az évtizedek folyamán, ahol a tanárságnak az a sztereotípiája, amit maga a tanár is elképzelés támad, hogy amikor becsukom az ajtót, akkor tulajdonképpen egyedül vagyok. És hogy a tanárság Romániában egy szóló műfaj, ahol nekem kell egyénileg problémákat megoldani. Ha egy kicsit arrébb megyek, és mondjuk Ausztriától nyugatabbra, ez egy teljesen különálló iskola koncepció mentén működnek az intézmények. Az iskolák és a tanárok csapatban dolgoznak, a esetmegbeszélések vannak, a csapat munkát próbálják, nagyon gyakori egymásnak az óralátogatása, működik egyfajta mentorrendszer, tényleg próbálják egymást erősíteni lelkiekben és szakmailag is. Nálunk ez a fajta iskola kultúra vagy szervezeti kultúra nem honosult meg, és emiatt van az, hogy egyedül érzik magukat a tanárok. Mikor bemegy egy fiatal, egy pályakezdő fiatal, olyan jó volna látni azt, hogy valaki mellé áll, bevezeti az iskola kultúrába, az adminisztrációba. Nálunk valahogy az az érzésem, hogy alapvetően ez a névjegykártyánkra ez van felírva, hogy boldogulj egyedül, és ebben beletartozik az is, hogy nem nagyon beszélünk a szakmai sikerekről, kudarcokról a kollégáknak. Mert, és ez valahol kelet-európai sajátosság, mert úgy gondolom, hogy ha kudarcról beszélek, akkor azt fogják érezni, vagy az a kép alakul ki rólam, hogy én rossz szakember vagyok. Ez az első nagy teher, amit le kellene tenni, hogy ha nehéz nekem, akkor beszélnem kell róla, hogy a sikertelenség élményben tudjak tanácsot kérni. Nagyon nehéz teher egy pedagógusnak ezeket a sikertelenségeket magával hurcolni, ezeket a tüskéket magával vinni, és hogy valahol ezek ilyen nagyon apró, finom porként lerakódnak a pedagógusi szakmára, és eltakarják a hivatástudatot, eltakarják azt, hogy miért is akartam pedagógus lenni, és megmarad ez a kicsit poros, berögzött egyedül létnek az állapota, ahol kibejárunk az osztályokban is a tanárokkal igazából egy ilyen megszokott felületes szövegés van, de nem tudunk igazából impulzust eljutatni kollégák számára. És ez nekem például tanácsadóként, ez egy nagy feladat, vagy nagy kihívás is, hogy olyan lehetőségeket teremteni, ahol le tudunk ülni egy teja, egy kávé mellett, és hogy esetmegbeszéléseket tartsunk, tudjunk egymásnak reflektálni, módszertanilag, emberileg, és segítsük a másiknak az életvezetését.
Ha már itt a párbeszédnél tartunk, el kell mondanunk, hogy a már idézett felmérésből kiderül az, hogy a megkérdezetteknek a 68%-a nem fordul senkihez, amikor a munkahelyén stresszes, vagy pedig gondokkal küszködik, legyen szó szakmai problémákról is, és nagyon kevés azoknak, vagy nagyon alacsony azoknak az aránya, akik a felettesükhöz fordulnak, tehát az iskola igazgatóhoz fordulnak, mintha a főnök, vagy a felettes elérhetetlen lenne számukra. Tehát ez, amit ön mond, hogy ciki beszélni a problémáinkról.
Ez egy olyan momentum, ami szerintem érdemes így megállni és végig gondolni ezt, mert egy iskolában az igazgató és a tanárok tulajdonképpen képesítés szempontjából egyenrangúak. Tehát matek tanár, fizika, kémia tanár képesítéssel lesz valaki igazgató Romániában. Tehát az a fajta hierarchia képzés, ami ami az iskolában megjelenik, annak felelősség, kötelesség szempontjából differenciál, de felkészültség szempontjából kevéssé. És azért mondom, mert sokszor a tanárokban is van egy ilyen kettőség vagy távolságtartás, hogy akkor az igazgató mit fog mondani. Miközben azt gondolom, hogy az igazgató és a tanároknak ez a közös szintje, ez alkalmas lenne a szupervízióra, nem, mert a szupervízióra már valaki képzettebb kellene beszélgessen a tanára, de legalábbis az intervízióra, tehát hogy hasonló képzettségű, hasonló problémákkal küzdő emberek beszélgetnek, és ennek lehet a helye az igazgatói iroda is. És tudok, és vannak olyan iskolák, ahol az igazgatói iroda arról is szól, hogy ott a tanár elment, és elmondhatja azt, hogy neki mi nehéz. És azért fog elmenni oda, mert vagy azért fog megbízni, mert bízik az igazgatónak a kompetenciájában, hogy ő tud ezzel foglalkozni, fog is ezzel foglalkozni, és azáltal, hogy megajándékozom a bizalmammal az igazgatót, a helyzet változni fog, vagy próbálunk keresni egy megoldást. Ott, ahol nincs meg ez a bizalom a vezető iránt, ott nyilván nem fog működni ez a fajta intervízió is. De én az igazgatón kívül nagyon fontosnak tartom azt, hogy legyen egyfajta ilyen szupervízió is. És itt annyit mind beszélnek, én muszáj behozzam ezt az aspektust, a tanfelügyelőségek átalakításáról. Ez az én rózsaszín világomban ez azt jelenteni, hogy az inspektorok, a szakinspektorok kellene biztosítsák azt a szupervíziót, ami igazából szükséges lenne a tanárok mentális jólétéhez. Az összes törvényt, az összes paragrafusnak a szellemiségét átolvasva, ettől iszonyatosan távol vagyunk. Tehát nem bárhogy is megjelenik a törvény keretben, hogy útmutatás és kontroll a tanfelügyelőségnek a szerepe. Én az útmutatást, és a sorrend is fontos a törvényben is, az útmutatást, a szupervíziót nem nagyon látom, nem nagyon tapasztalom, sokkal inkább a kontrollt, sokkal inkább azt a számon kérő hangvételt. Mert hogy ezt is el kell mondani, hogy a stressznek, ami a tanárt éri, egy része jön az osztályból, egy része jön az iskolából, egy része jön a hétköznapi munkából. És a másik része, amit itt a bevezetőben is elhangzott, az a felülről jövő adminisztráció. Azok a hangvételek, azok a sürgető, a normál időbeosztás nem megengedő, a családi életbe belenyúló, felszólító módban íródott számonkérő levelek, ezek is meglehetősen stresszesek a tanárok számára. És egy kicsit sokszor azt érzem, hogy egymásnak vagyunk a stressz faktorai, a játékrontói, akik rontjuk egymásnak a mentális állapotát, ahelyett, hogy a megértés, a szupervízió, a segítségnyújtás jegyében tudnánk egymáshoz fordulni, tanár szakemberek hasonló képzettséggel, hogy ezt egy lehetőségnek, egy erőforrásnak látnám, amit messze a rendszer nem használ ki és nem aknáz ki.
Dr. Fritz Szabolcs egyetemi oktató iskolai tanácsadó a mai napra kész vendégem. Annak kapcsán beszélgetünk, hogy a jelenünk oktatási környezetében, ahol az iskolák a diákok teljesítményszintjének a növelését próbálják elérni minden áron, és van egy csökkenő költségvetés, és emellett a tanárok jólétére nem fordít kellő figyelmet a rendszer, és beszélnünk kell arról, hogy a tanároknak a jóléte az nem csak a pedagógusok számára jelent problémát, mert hogy a jólétüknek jelentős hatása van a diákok vizsgaeredményeire, a gyerekek társadalmi és érzelmi jólétére, és talán odáig is el lehet menni, hogy egy negatív tanulási környezetet hoz létre az a tanár, aki bemegy, az sugárzik róla az, hogy ő most nincs jól, és az lenne a legjobb, hogyha ő most ki tudna venni két hét szabadságot, az lenne most a legjobb, hogyha ő tudna beszélni a problémáiról, de nem tud beszélni a problémáiról, mert neki haladnia kell a történelem, földrajz, magyar, vagy teljesen mindegy, hogy melyik leckével.
Két dolgot hadd mondjak. Az egyik az, hogy nem véletlen, hogy egyre több oktatási intézményben külföldön bevezetik a 7 év tanítási év után egy fizetett szabadsági évnek a rendszerét, ami azt az egy évet arra tudja szánni a tanár, hogy szakmailag teljesen megújuljon, módszertanilag új dolgokat tanuljon, és abban az egy évben feltöltse az akkumulátorait, új impulzusokat szerezzen, menjen tanulmányi kirándulásra. Ugye nálunk ez teljesen ismeretlen, ez a fajta rendszer. Még egyszer mondom, hogy ott, ahol ez törvényben van iktatva, ott valahol ott elismeri legitim állapotnak az, hogy a tanár a kiégés felé sodródhat, ha nem vigyázunk rá. A másik dolog, amit konkrétan itt említett a tanár, aki bemegy az osztályban, és ő maga nincs rendben, mert hogy azt is tudjuk a kutatásokból, hogy aki mentálisan rossz állapotban, az többet hiányzik, tehát medikálisan egy idő után szomatikus problémákat fog generálni, és ezt már elkezdték vizsgálni, tehát például, ha jól emlékszem, 3 hét kimaradás egy tanár esetében, például pont a mateket vizsgálták, 5%-os teljesítmény csökkenést eredményez az osztálynál. Tehát, hogyha a tanár nincs rendben, és nem megy be órára, ez is rontja a teljesítményt, ugye helyettesítőkkel nagyon nehezen lett, és ha bemegy egy kiégett tanár, és nem tudja azt a hatékonyságon működtetni az osztályban a tanulási környezetet, az megint visszahat a teljesítményre. Itt mondanék egy nagyon fontos dolgot, hogy Romániában működik a minőségbiztosító intézet, ez a bizonyos Aracsi. Egy iskolát értékelnek több mint 100 indikátorra. Képzeljék el a hallgatók, hogy 100 különböző indikátor van. Egyetlen egy indikátor sincs ma Romániában, ami a tanárok jólétét vizsgálná egy intézményben. Tehát maga a rendszer nem kíváncsi, tehát amikor értékelnek egy iskolát, a könyvtártól a mosdó helységek tisztaságánál mindenre van indikátor, de arra nincs, hogy abban az iskolában hogy érzi magát a pedagógus. Eljön ez a bizottság, kitölt mindenkivel kérdévet, de nem kérdezi meg a bizottság, hogy jól érzitek-e magatokat. Tehát ez nem egy adatolni való szempont. És hogy ezt látom, hogy egy kiégés felé sodródó pedagógus olyan, mintha ő maga egy ilyen vírushordozó lenne, mert egy lelkes tanár magával tudja sodorni a diákot, be tudja vonni. Ha én lelkesen tudok a tantárgyamról beszélni, akkor jogosan várhatom el, hogy ti is lelkesedjetek. És a fordítottja is igaz. A berögzült, kiégett tanár, aki nem tud lelkesedni, nem tud szívesen beszélni a saját tantárgyáról, azt nagyon nehezen fog a diák is érte tanulni, nagyon nehezen fog lelkesedni a tantárgy iránt. Tehát itt valóban egy ilyen zárt rendszerben egymással dolgozunk, és egymásnak adjuk át azokat az érzéseket, illetve a belső állapotunknak a következményeit éljük tovább az osztályban is. Tehát ez egy nagyon fontos szempontok.
Nos, olyan körülmények között, amikor a rendszer maga nem figyel a tanárokra, nem figyel a rendszer a szereplőire, olyan körülmények között kellene válaszolni arra a kérdésre, hogy hogyan lehetne javítani a pedagógusoknak a jólétén, hogyan lehetne elérni azt, hogy minél később érjenek el, vagy egyáltalán ne érjenek el a kiégéshez a pedagógusok. Itt elhangzott az, hogy az iskoláknak és a tanároknak, tehát a vezetőségnek és a tanároknak időt kell találniuk arra, hogy támogassák egymást. Elhangzott az, hogy meg kell teremteni a megfelelő csatornákat ahhoz, hogy a tanárok őszintén beszélhessenek a helyzetükről. Még mi az, amit meg lehet tenni, és úgy lehet megtenni, hogy erre nem kell feltétlenül fentről engedélyt kérni?
Két dolgot hagyd mondjak itt, az egyik az, hogy az első fontos dolog lenne az, hogy maga a rendszer szembenézzen a problémával. Én néhány éve, talán 2-3 éve kerestem adatot arra, hogy Romániában mennyi a pálya elhagyó tanár. Szerintem ez egy fontos visszajelzés lenne a rendszer számára is, hogy lássuk, hogy hányan vannak a pálya elhagyó. Ezt más országban mindenhol próbálják követni. Ez Romániában nem egy publikusan elérhető információ. Tehát vagy nem követik, vagy nem adják ki, nem tudom, különböző számítások vannak, amiből származtatott adatok vannak. Szerintem ott kezdődhetne ez a jobbulás felé vezető út, hogy a rendszer elkezd szembenézni a problémával, hogy ilyen helyzetek, ilyen személyiséget megterhelő állapotok vannak az iskolában, akkor dolgozzunk ki közösen egy ilyen prevenciós stratégiát.
Jó, de hát a rendszer az, az olyan, hogy tapasztaljuk azt, hogy igen, nehezen mozog, mamut rendszerről van szó, nehéz változtatni, egy változtatás nagyon-nagyon sok időbe telik, tehát melyek azok a dolgok, amit a rendszeren átugorva is megtehet egy iskola, teszem azt, tudom, egy igazgató heti rendszerességgel biztosít időt a tanároknak arra, hogy igen, vagy ha nem is biztos, tehát kötelezően elbeszélget a tanárral az éppen aktuális helyzetéről.
Igen, tehát hogy most működnek fogadórák, és azt mondom, hogy vannak jó példák, ahol az igazgató sugározza ezt a megszólíthatóságot, hogy gyere be és beszéljünk a problémáról. Fontos azonban, és itt a beszélgetéseknek a témája az fontos, hogy az különböztet meg egy gyógyító, támogató beszélgetést egy adminisztratív meetingtől, hogy el tudok érni olyan személyiségrétegeket, ahol valóban a probléma megfogalmazódik, és a probléma ott van. Az az igazgató, aki szervezési kérdésekről beszél, aki órarendekről és módszertanról beszélget a tanára, én azt gondolom, hogy ez csak félig végzi el ezt a típusú munkát. Az, ahol kíváncsi vagyok én, mint ember, rád, mint emberre, ahol meg tudom kérdezni jó szívvel, hogy hogy vannak a gyerekek, mit csinált, és hogy tisztább vagyok a családi helyzetével, hogy honnan jön. Ezek azok a támogató erőforrások, ami helyleg rendelkezésre állhat, ahol megint csak konkrét példát mondok, ahol tudunk működtetni olyan dedikált helységet, tanári konyhánkat, ahol egy meleg teja mellett a spontán beszélgetések el tudnak mélyülni, nem futunk el egymás mellett, ahol a lyukasórák is értékké válhatnak, mert lehetőségem van ilyenkor tanárkollégával, igazgatóval beszélni, ahol közösen tudunk kirándulásokat, filmnézéseket beiktatni, mert hogy a közösségszervezésnek ez az egyik fontos momentuma, legyenek közös élmények. Egészen addig nem nagyon fog változni semmi a közösségi mi voltán az iskolában, míg nem lesznek közös élményeik a tanároknak. És ez valóban a helyi szintű menedzsernek lenne egyrészt a feladata, vagy ha neki nincs erre mondjuk ötlete, akkor olyan alulról jövő kezdeményezésekre hallgatni, támogatni, amelyek ezt a fajta közös élményszerzést biztosítják. Muszáj még azért ezt elmondanom, ha nem is rendszerfüggő, de az igazgatók szintjén is ez fontos, hogy el kell fogadjuk végre, hogy a tanárság egy önálló, autonóm, kreatív szakma, amit nem lehet úgy irányítani, mint egy futószallagon dolgozó munkás esetében, hogy állok a hátánál és megmondom, hogy hogy csinál. Tehát ez az autonóm, kreatív munka, ez azt jelenti, hogy megbízom az ő kompetenciájába, és úgy tekintek rád, hogy te erre képes vagy, esetleg úgy, hogy tanulni akarok tőled. Az igazgató még finomabban kell ezt működtesse az iskolájában, hogy hol válik támogatóvá, és hol válik ellenőrzővé. Mert hogy ellenőrizni, sokat ellenőrizik a tanárokat. Talán az igazgató kellene az legyen, az az ernyő, aki pont annyit enged be a rendszerből, amennyit kell, de védi is a saját tanárait, amennyire kell. És hogy ennek vannak apróbb szintje, hogy a bizottságok, tantárgyi bizottságok működnek. Tehát, hogy ezekben a momentumokban megkeresni az embert. A tanár mögött, a tanárban meglátni az embert. A matek tanárban meglátni a családanyát, családapát, aki a gyerekével otthon él egy életet. Én ezt látnám olyan momentumnak, hogy ez tudna segíteni azon, hogy közösen jól tudjunk együtt élni.
Elhangzott az, hogy a pedagógus pályának a legfőbb vonzereje a gyerekekkel való foglalkozásnak a szeretete mellett az a kreativitást kívánó, nyújtó, szabad munkavégzésben valaminek a tartós hiánya, vagy a korlátozott volt, az hozzájárulhat a pálya elhagyáshoz, és itt kell beszélnünk a hazai oktatási rendszernek egy nagyon mély válságával, amivel szembenéz a fiatal tanároknak a toborzása, illetve a hosszabb ideig történő megtartása meg, mert ha sok tanár túlterheltnek érzi magát, alulértékeltnek érzi magát, stresszesnek érzi magát, akkor a szakmai és a személyes életük közötti egyensúly az megbomlik, a kapcsolataik a munkán kívül azok elsilányulnak, és ezért elhagyják a pályát, ami pénzbe kerül a rendszernek. Tehát ez a furcsa, hogy ez sem méri fel a rendszer, hogy ennek nyilván az ember áldozata mellett van egy anyagi veszteség is.
Fontos egyébként, hogy én, mint tanácsadó, sokat beszélhetek ennek a lelki hátteréről, és hogy biztos, hogy van egy ilyen dimenziója is. De hogyha egy nagyon haszonelvű rendszer, aki hatékonyságban, pénzben, befektetésben gondolkodik, annak is, ha végigvezeti ezt a problémát, abszolút ugyan ide kell eljusson, mint egy személyiségközpontú modell. Pont amiatt, amit itt elhangzott, hogy minden egyes tanár, aki bekerül az iskolába a nulladik napon, az egy erőforrás, és utána a rendszer hogy tud ezzel az erőforrással gazdálkodni, hogy tudja megadni azokat a támogató és működtetni azokat a támogató rendszereket, ami kell ahhoz, hogy egy kezdő pedagógus, akiben sok potenciál van, és igénye lenne arra, hogy módszertanilag folyamatosan fejlődjön, folyamatosan támogatjon, hogy tudja ezt a rendszer megoldani. És ehhez én azt látom, hogy a nagyon működő megoldásai magának a rendszernek nincsenek. Vannak lokálisan, helyileg olyan közösségek, ahol több párhuzamos osztály van, sok tanítónéni közösséget alkotnak, és fel tudják szippantani azokat az új kollégákat, és működik egy szakmai szocializáció, hogy belőle kiváló pedagógus legyen, aki, és működtetnek egy tanuló munkaközösséget. Ez egy fontos fogalom már vált, hogy minden munkaközösség tanuló munkaközösség kell legyen. De ahol szorványban, összevont osztályban, egy épületben egy pedagógus viszi a hétköznapokat, ő kapcsolja fel a villanyt először, és ő az utolsó, aki elhagy az épületet. És sok ilyen eset van. Rájuk még inkább több figyelem, még inkább több felelősség hárul, és hogy erre mindenképp oda kellene figyelni. Én azt gondolom, hogy az, hogy beszélgetünk erről, és hogy magában, a médiában foglalkozunk ezzel, az megnyugtatólag hat lehet azokra a pedagógusokra, akik hallgatják ezt a műsort, hogy azok az érzések, amelyekkel küszködnek ők a hétköznapokban, azok a feszültségek, azok legitim érzések, azok megérthető, átérezhető érzések, és a másik, hogy ezek az érzések nem egyediek, hanem magából a rendszerből adódik, magának a munkahelynek a mi voltából, magának a szakmának a sajátosságából adódik, eddig a helyzetnek a megértése, és utána próbáljunk keresni olyan utakat és módozatokat, ahol próbálunk jobbítani a pedagógusoknak a mentális egészségét. Nagyon szomorú lennék, hogyha 5 év múlva, 10 év múlva egy hasonló beszélgetésben ugyanezeket tudnánk elmondani. Főleg azért, mert nincs ideje a rendszernek ma már arra, hogy tétlenül nézze az iskolákban a tanárhiányt, a meglévő tanároknak az egyre romló mentális egészségi állapotát, tehát egy logikusan gondolkodó rendszer is el kell jusson oda, hogy tenni kell valamit. És azt gondolom, hogy tényleg az utolsó utáni percben vagy órában vagyunk, mert amilyen jelenleg, ugye kutatásból indultunk ki, jelenleg is már a tanári társadalomnak a mentális állapota mindenképp itt már a tettek mezején kellene legyen valahol minden résztvevője ennek a rendszernek.
Amíg a rendszer eljut a tettek mezejére, beszéltünk arról, hogy iskolai igazgatók, tanár kollégák segíthetnek egymáson. Segíthet-e a szülő, illetve segíthet-e a diák azon, hogy a tanár az ő érdekében is, vagy az ő érdekükben is másképp élje meg az iskolában eltöltött időt?
Nagyon friss élmény, éppen a napokban beszélgettem egy olyan pedagógussal, akinek az osztályában most hát krízis helyzet van, vagy kicsit úgy besűrűsödtek a hétköznapok, és tényleg harcolja a maga hétköznapjait és a gyerekeknek a nevelésében, az osztály közösségnek az építésében most egy kihívásokkal teli időszak van. És olyan jó volt azt hallani, amikor azt mondta, hogy az volt a legjobb élménye, amikor felhívta nem egy, nem két szülő, akik otthon valóban beszélgetnek a gyerekükkel, és a gyerek elmesélte, hogy mi van az osztályban, és támogatásáról biztosította az oszit. Empátiával fordult az oszi felé, hogy bizony nem lehet könnyű az oszinak, nem lehet könnyű a tanárnak, megkérdezte azt, hogy miben tud segíteni, esetleg a gyerekének milyen üzeneteket adjon. Én ezt a fajta empatikus, elfogadó hozzáállást látom az egyik legfontosabb erőforrásnak, hogyha egy kis osztályközösségről beszélünk, ahol tud a szülő partner lenni a nehéz helyzetekben, ahol el tudja fogadni azt, hogy az oszinak is, a tanárnak is lehet nehéz. Ne lássunk a tanárban ilyen megoldásgépet, aki automatikusan krízishelyzetekben előhúz a varázskalapjából egy megoldást. Pont azért mondtam, hogy egy kreatív szakma, ez a tanárszakma, nincsenek receptkönyvek. És hogy ameddig egy osztályban, ameddig egy osztályfőnökben meg nem születik a megoldás, az egy folyamat. De míg a folyamat tart, abban az időszakban nagyon sok feszültség, frusztráció felgyűlhet egy pedagógusban, amit kezelni kell. Szülőként azt gondolom, hogy egy megértő, empatikus énközlés, egy támogató üzenet, vagy egy megértő válsimogatás, amiben elfogadjuk, hogy neki nehéz, és hogy cselekvőkészek vagyunk abban, hogy ami a mi részünk megtegyük, szülőként szerintem ez egy nagyon adekvát hozzáállás lenne.
Zárásként beszéljünk arról, illetve ismételjük el azt, hogy miért fontos beszélni a tanároknak a mentális egészségéről, a tanárok jólétéről, illetve milyen hatásokat eredményezhet, mivel jár az, hogyha a tanárok nincsenek jól, fogalmazunk így egyszerűen, hisz kutatások kimutatták azt, hogy az egészséges tanárnak hatása van a diákjainak a vizsga eredményeire, és ezért valószínű, hogy az ő jólétüknek a javítása az javítja a diákoknak az oktatási eredményeit is. Hát, hogy az én egyszerű olvasatomban ezért nagyon-nagyon fontos figyelni a tanárokra, ezért nem mindegy az, hogy a tanár milyen lelki állapotban van ott az iskolában.
Fontos, és így a végén kihangosítani, hogy a rendszer összes szereplője érdekelt abban, hogy a tanár rendben legyen, hogy a tanár mentális jóléte rendben legyen. Tehát minden a tanár, diák, szülő, igazgató rendszer érdekelt abban, hogy a tanár rendben legyen. Egyik részen ott van az a bruttó teljesítmény, amit a diák tud hozni egy ilyen mentálisan rendben lévő tanár esetében, de ott van az a nem adatolható, a hétköznapnak az életterében jelenlévő tanár, aki a maga életvidámságával tud belépni egy osztályterembe, ahol oda tud fordulni a személyiségével a diák felé, aki, ha ő rendben van magával, akkor oda tud fordulni és meghallgatja a diáknak a problémáit, mert nem zárkózik magába a saját problémáival, tehát egy elfogadó, nyitott hozzáállás van az osztályközösséghez. Tehát tényleg itt a végén ez lenne a fontos üzenet, hogy meglátni azt a jövőképet, hogy hogy néznek ki az az iskola, az az osztály, ahol olyan tanárok vannak, akik mentálisan egészségesek, tele vannak erőforrásokkal, jókedvel, kiégésmentesen tudnak belépni az iskolába. Én bátran állítom szülőként is, hogy a diák egy ilyen osztály iskola környezetben, ha még hát vagy nehézség a matek, nehézség a román neki, még akkor is jól fogja érezni magát, egyszerűen azért, mert jó ezzel a tanárral egy légtérben lenni, mert pozitív kisugárzása van neki. Ezt értékelik, ezt látják a diákok is, ezt a pozitív, hozzá egy pozitív sugárzást. És innentől kezdődik utána, ha ez megvan, az, hogy tanítunk, hogy vagyunk jelen iskolába, milyen módszeret tanítunk. De ez talán az, hogy a mentális állapot a tanároknak megelőzi az összes módszertani kérdést is.
Zárjunk azzal a bizakodással, hogy mielőbb minél több olyan iskolát látunk, minél több iskoláról beszélhetünk, ahol a tanárok örömmel, mosolyogva mennek be órákra, és minél kisebb arányban lesznek azok, akik azt mondják, hogy a mentális egészségükre mondjuk ki rossz hatással van az iskola. Én dr. Fritz Szabolcs egyetemi oktatónak, iskolai tanácsadónak köszönöm, hogy itt volt a Naprakészben és válaszolt a kérdéseimre.
Köszönöm, hogy meghallgattak. Minden jót kívánok.